Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt kívánok, Somodi Evelin vagyok, ez a Hétvégi menetrend. Az első fél órában ma a Reggeli Monitor hírelemző műsorunk beszélgetéseiből hallgathatnak meg egy válogatást. Ezután fenntarthatósági műsorunkkal folytatjuk, amit a Trend FM kulturális magazinja a Kapcsolódjunk követ. Most pedig Reggeli Monitor.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Fekete tinta halas szépiás risotto. A pármai székhelyű Alma Főzőakadémia tanára szerint az ilyen és ehhez hasonló reformételek jelentik az olasz gasztrokultúra jövőjét. Az Olasz Kürkereskedelmi Intézet meghívásában a Szirha élelmiszer kiállításra Magyarországra érkező Stefano Scarso szerint egyre több szokatlan ízkombináció fedezhető fel a talján ételekben is. Molnár Gábor a pármai sonka titkairól és a pizza egyéb változatairól is kérdezte a séfet.
Nem kezdhetek mással, és lehet, hogy nem teljesen ide vág, de ugye az ön főző akadémiája, ez egy pármai székhelyű akadémia. Mi a pármai sonka titka? Árulja el nekem.
Igazi titka Pármának a klímája és a földrajzi elhelyezkedéséből fakad, ugyanis az igazi hozzávalója, ami miatt ezt a sonkát kizárólag sehol máshol csak Pármában lehet megtalálni, az bármennyire is furcsán hangzik, az a köd, ami ott van, az a nedvesség, ami ott van, tehát nem elég bizonyos időciklusig érlelni, hanem ezek az alapvető klimatikus hozzávalók adják azt a különleges ízét ennek a sonkának.
Tehát akkor én otthon nem is tudnám ezt elkészíteni a saját konyhámban, mert nincsenek meg ezek a klimatikus viszonyok, jól értem?
Tetszenek, akkor kicsit pontosítok, hogyha megvan az a kellő nedvességfaktor, és köd is egyébként, ami kell hozzá, akkor lehet sonkát készíteni, jó minőségét is, például Spanyolországban készítenek, de az nem pármai sonka, lesz egy más típus.
Térjünk rá egy másik dologra, ami nagyon érdekel, ez pedig az, hogy hogyan zajlik az önök iskolájában az oktatás.
Nagyon nehéz lenne összefoglalni, azért is, mert nagyon sok tanfolyamunk van számbélileg, ugyanakkor ezek nagyon különböznek egymástól, ugyanis szinte mindegyik nagyon személyre szabott, vagy kis csoportra szabott. Jelenleg 800 hallgatónk van. A honlapunkon egyébként elérhetők az összes szolgáltatásunk és kurzusunk is. Én az érdeklődőknek mindenképpen javasolnám, hogy az Alma honlapját keressék föl. Ráadásul ezen belül találnak angol nyelvű leírásokat is, hiszen angol kurzusokat is indítunk. Ez az ICP, vagyis International Culinary Program keretében. A világ minden részéről érkeznek hozzánk hallgatók, jelenleg Dél-Kelet-Ázsiától Mexikóig rengetegen követik ezeket a tanfolyamainkat, ahol nem csak angol nyelven, hanem angol szakkönyvekkel készítjük fel őket.
Ez egyfajta nemzetközi ességet feltételez. Ezért is vannak itt most Budapesten, hogy minél több emberhez eljusson az, amit az Alma nyújtani tud?
Abszolút mértékben ezt is szeretnénk üzenni a jelenlétünkkel. Éppen nemrégiben nyitottunk egy fiókintézetet Bangkokban, ez is egy nemzetközi intézet, ahol tanfolyamokon vehetnek részt. A tájföldiek maguk kérték, hogy ott nyissunk egy fiókintézetet. És most Budapestről, ebben a csodálatos városba is azért jöttünk, hogy ezeket az adottságainkat és értékeinket és lehetőségeinket megmutassuk.
Föltennék egy kicsit provokatív kérdést. Mi a véleménye az ananászos pizzáról? Egyáltalán elfogadja ennek a létezését?
Én nagyon finom és diplomatikusan úgy fogalmazok, hogy az ananászos pizza ez nem egy provokáció, inkább csak egy tisztelethiány maga az étel és a konyha iránt. Nem akarok mást mondani erről, csak annyit teszek hozzá, hogy a saját magam konyháját és hagyományát igyekszem nem megerőszakolni, mint ahogy gondolom, hogy ez természetes minden más nemzeti konyhára is. A magyarok sem örülnének, hogyha hagyományos ételeiket nem megújítólag változtatnák meg, hanem szó szerint megerőszakolnák.
Az elmúlt percekben a pármai székhelyű Alma Főzőakadémia tanárát Stefano Scarsót hallották.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Az olasz fagylalt kultúra már rég túllépett a Bud Spencer féle pisztácia és csokoládé kombinációján. Az olasz külkereskedelmi intézet meghívottjaként a Szirha budapesti élelmiszeripari kiállításon szereplő fagylalt készítő mester elmondta, a szakma jövője az innováció. Gianluca Cavi szerint ez elsősorban az olyan desszertek elkészítését jelenti, amelyek egy-egy konkrét fogáshoz illeszkednek. Ilyen például az a fekete fokhagymás fagyi, amelyet a fagylalt séf egy különleges risottóhoz készített a rendezvényen. A riporter Molnár Gábor.
Beszéljünk kezdésként az olasz fagylalt történelem hagyományairól. Honnan indult ez az egész történet, ami mára, hát mondhatjuk, hogy bejárja és bejárta az egész világot?
Csodálatos és nagy és nagyévi történet. Mi erre a kiállításra arra törekedtünk, hogy bemutassuk tulajdonképpen a legújabb innovációkat, ugyanis modernizálódik maga a fagylaltkészítés is, és azt próbáljuk meg bemutatni, és arra koncentrálunk, hogy a hagyományokat megőrizve, ugyanakkor innovatív módon hogyan készíthetjük el ezt a csodálatos ételt.
A fagylalt mennyire része alapvetően az olasz gasztronómiának? Tehát, hogyha mondjuk azt mondjuk, hogy a pizza tényleg minden szegmensben megtalálható, a fagylaltra is igaz ez?
Abszolút mértékben, olyannyira, hogy most már a fagylalt nem pusztán egy édes desszert, hanem egy olyan ételről beszélünk, amelyet éttermekben gyakran séfek, ahogy egyébként én is, tehát én egy fagylalt séf vagyok, a többi séffel együtt gondolkodva a különböző ételekhez abinál, vagyis most elkészült egy főétel, amihez lett kitalálva egy hozzápasszoló fagylalt, tehát az édesség maga úgy van kitalálva, hogy része legyen a teljes étkezésnek.
Tehát akkor ez már sokkal több annál, mint amit mondjuk egy-egy filmben Bud Spencerrel és Terence Hillrel is hallottunk, ugye egy vanília, pisztácia, csokoládé. Már sokkal többről van itt szó, ugye?
Abszolút így van, és azt is elmondhatjuk általánosságban, hogy most már Olaszországban ez abszolút meggyökeresedett, hogy egy étterem séfje és az étterem cukráca között közvetlen nem csak kommunikáció, hanem együttműködés van, és együtt gondolkodás van. És így módon, hogy mind a két szakma egymással folyamatosan kommunikál, hatnak is egymásra, és ebből egyenesen következett az, hogy a fagyi már több, mint az utcán elnyalandó egy fagylalt.
Na és akkor beszéljünk az újításokról, az innovációról. Miben rejlik ez egy fagylalt esetében? Hiszen én kimegyek a sarki fagylaltozóba, és csak megveszem a fagyit, ami sokkal finomabb, mint korábban. De miért lesz az finomabb? Miért lesz más az állaga, az íze?
Az innováció elsősorban abban áll, mint ahogy a Szirhányit bemutattuk az első főzősó alkalmával, hogy mi úgy nevezzük ezt, hogy gasztronómiai fagylalt, ami annyit akar, hogy egy szépiás risottóhoz, amelyet borrátával és konfitált paradicsommal készítettek el, én egy olyan hozzá hasonló és rímelő fagylaltot találtam ki, ami vaj alapú, és a fő alapanyaga pedig az ízanyaga a fekete fokhagyma volt. Tehát egyfelől lehet a különböző éttermi fogásokhoz direktben kitalálni egy hozzá stimmelő fagylaltot, illetve olyat is lehet, hogy növényi alapú szorbeteket készítünk, amelyeket akár magához a főételhez is, mondjuk egy friss főételhez, egy salátás főételhez is együtt tálalhatunk.
Hát ezt a fekete fokhagymát hirtelen el sem tudom képzelni. Ez a legkülönlegesebb alapanyag, amivel valaha dolgozott, amivel valaha előállított fagylaltot, vagy vannak azért még érdekességek?
A legváltozatosabb alapanyagokat használjuk, most értelemben szembe jut például kefir, mint alapanyag, vagy akár kombucsát, vagy pedig cider, tehát sok ilyen fermentált alapanyag van, ami szerintem különleges lehet.
Nincs esetleg olyan alapanyag, ami elriasztja a vásárlókat, amire azt mondják, hogy hát jó fagyi, de azért ezt mégsem.
Dobbiamo essere bravi noi.
industrializzati bene. È chiaro che...
Igen, egyfelől fontos a kontextus, amiben helyezzük. Tehát egy hagyományos cukrászdában, ahol fagyit is készítenek, mint ahogy az enyémben is, ott nyilvánvalóan az elsősorban azt a fő jellemvonását kell figyelembe venni a fagylatnak, hogy ez egy édes desszert. Akkor, amikor viszont már éttermekről beszélünk, és különösen akkor, ha mondjuk adott rendezvények vannak, ahol esetleg kapunk egy kicsit több időt arra, hogy akár be is mutassuk a különleges alapanyagokat, akkor nyert ügyünk lehet. Tehát rajtunk sok múlik.
Con più lentezza, dove riusciamo a raccontare meglio il messaggio che vogliamo portare avanti.
Mindezt, amit eddig elmondott, figyelembe véve, hogyan látja ön az olasz fagylalt jövőjét? Ez az innováció lehet az út, tehát minél újabb dolgokat ki kell találni, vagy inkább azért a hagyományok talaján kellene maradniuk?
Én úgy hiszem, hogy a jövőben élesen és alaposan ketté fog válni a fagylalt iskolája. Lesz egyfelől az, amit mi hagyományos fagylaltnak és leszetnek tekintünk, amit a mai napig is és a jövőben is fagylaltozókban fogunk megvenni. És lesz egy teljesen másik, ettől különálló útja a fagylaltnak, ami jobban közelít a cukrászmesterséghez és az éttermi cukrászmesterséghez, ahol viszont kifejezetten előny lesz, és kérés is lesz, hogy lépjünk ki a hagyományos sémákból. És itt azért még közbeszólnék egy nagyon jelentős dolgot, hogy ez utóbbi szakmában egy nagyon nagy jelentősége van annak, hogy a fagylaltot már nem csak szezonálisan fogyasztjuk, hanem egy éttermi lapon tulajdonképpen mind a 12 hónapban lehet majd fogyasztani ezeket a típusú gasztronómiai fagylaltokat.
Parlare di gelato è completamente destagionalizzato.
Az elmúlt percekben Gianluca Cavi fagylaltkészítő mestert hallották. Most hírek jönnek itt a Trend FM-en, majd jövök vissza az Európai Innovációs és Technológiai Intézet csúcs találkozójával, amit két hete tartottak Brüsszelben. A Budapesti Központtal működő szervezet hálózatként fogja össze az Európai Innovációs Közösséget, jövőképről, mesterséges intelligenciáról és a versenyhelyzet alakulásáról is kérdezem már is az EIT vezető.